Török-Magyar Erdészeti Együttműködés keretében nagy területű kísérlet kezdődik az állami erdészeti társaságoknál az erdő klímaváltozáshoz történő alkalmazkodásának megsegítésére. Mielőtt azonban erről az együttműködésről beszélnénk, beszélgessünk egy kicsit a klímaváltozás erdőkre gyakorolt hatásairól, mert 2015-17 környékén láttuk, hogy az ember által művelt mezőgazdaságnál annyira akkor még nem volt a jövő riasztó, 2015-17-ben. Viszont az erdőknél már akkor is javában tartott a pusztulás. Szóval hogyan hat a klímaváltozás az erdőkre? Mindig azt mondják, hogy mi itt a Kárpát-medencében nagyon jó helyen vagyunk, viszont az erdészek szemszögéből azt olvastam, hogy sajátos klímája miatt Magyarország az egyik leginkább sérülékeny európai ország az éghajlatváltozás szempontjából.
Igen, ez valóban így van. Egyébként a klímaváltozásnak a hatásait azt már korábbról is tudjuk detektálni, mert 2013-ban megjelent egy olyan mediterrán gomba, ami a cser fafajunknak egy elég komoly kártételét okozta. Elsősorban itt a Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúlon tűnt fel egy ilyen cserpusztulás nevű betegség, ami egy gomba okozta, ilyen kárláncolat volt, ami végigfutott a gyenge termőhelyen fekvő cseres állományainkba. Úgyhogy maga így a direkt hatása a klímaváltozásnak az már korábbra datálható, és akkor hát utána 2015-től így megjelentek egymás után sorra különböző betegségek és károsítók, de ez is országos szintű már a kőris pusztulás, itt az ormánsági részünket érintette nagyban a kőrisvának a pusztulása. Akkor megjelent a tölcsipkés poloska, ami nagy területen érinti a kocsányos és kocsánytalan tölgyállományainkat. Szerte az országban most már teljes országos lefedettséggel jelen van. Ez a poloska ez azért veszélyes állat ránk nézve, mert elkezdi a fáknak a leveleit szivogatni, és egy évben több nemzedéke is lemegy, 3-4 nemzedéke is, hogyha olyan az időjárás, hatalmas mennyiségű rovat kell elképzelni, és akkor ezért volt az, hogy az elmúlt években, ott 2016-tól úgy egyre jobban azt láthatta az ember, hogyha Pécsen autózott, hogy fölnézve a meccsekre, augusztus vége felé már kezd lebarnulni az erdő, mert addigra már olyan mértékű volt a kártétel, hogy egyszerűen a leveleket így annyira kiszivogatták ezek a rovarok, hogy a fák kénytelenek voltak ledobni a leveleiket, és akkor utána ezt kezdte tetézni az időjárás a maga csökkenő mennyiségű csapadék összegével és az összes ehhez kapcsolódó kártétellel. Olyan érdekes adataink vannak saját mérések, hogy 2018-tól 22-ig 5 év alatt egy évnyi csapadék gyűlt össze a meccseken, ami, hogyha nézünk egy 680 mm-es átlag csapadék összeget, akkor ez 5 év alatt össze tudott gyűlni, és akkor az 5. évre egy ilyen folyamatosan csökkenő tendenciában gyűlt ez össze, és akkor még az izellálja ezt az egészet, hogy ez az érkező csapadéknak az intenzitása is megváltozott, ezt is biztos mindenki észleli, hogy amikor jön egy eső, akkor nem úgy jön az eső, hogy esik egy héten keresztül, és akkor folyamatosan eső van, hanem akkor jön egy esős nap, akkor hirtelen egy ilyen ösztönvízszerű eső érkezik, mindent eláraszt, és akkor utána akár már aznap, vagy másnap erőfényes napsütés van, a környezeti károk azok meg mindenhol tapasztalhatók.
Csapadékra egyébként nyáron van a legnagyobb szüksége a fáknak?
Folyamatosan mindig más minőségű csapadékra van szüksége a fáknak. Ugye téli időszakot, és akkor ez is megint a klímaváltozás hatása, hogy eltűnt a hó. A téli időszakban a hónak egyrészt szigetelő hatása van, ugye leszigeteli a földön levő magokat, amik elkezdenek csírázni. Másrészt a normálisan, vagy hát a régi idők szerint érkező hónak az volt a funkciója, hogy leesett egy pár centi hó, megsütötte kicsit a nap, megroskadt, nem olvadt el, csak így megroskadt, tömörödött. Akkor megint ráesett hó, és akkor egy ilyen nagyon összetömörödött hóréteg tudott kialakulni, és amikor márciusban elindultak a felmelegedések, akkor ugyanennek a szigetelő hatásnak köszönhetően ez a hóréteg ez nagyon lassan kezdett el elolvadni, és beszivárgott a talajba, és ezáltal föl tudta tölteni a talajnak a vízkészleteit. Na most ez a téli csapadékunk, ez már hiányzik. A nyári csapadék meg nyilván, amikor érkezik egy ilyen kiegyenlített csapadék, az meg hát elengedhetetlen a fáknak a nyári túléléséhez, meg a páratartalom szabályozásához, a megfelelő klíma kialakításához.
Az egyre gyakoribb aszályok, ugye a 2022-es és 24-es évet mondják most kritikusnak. Tehát, hogy ez a kettő nagyon aszályos volt. A fáknak az életereje gyengül? Tehát pontosan azért, mert ritkássá válik a koronájuk, száradni kezdenek az ágaik, a kártevők és a betegségek sokkal jobban meg tudják támadni őket, tehát célpontokká válnak magyarán.
Ez pontosan így van. Tehát amikor, ha egy emberhez hasonlítjuk a fákat, hogyha mi egyre kevesebbet iszunk, akkor egyre rosszabbul érezzük magunkat, és egyre könnyebben dönt le a lábáról mondjuk a hőség. Tehát, hogy ugyanazt kell elképzelni a fák esetében is, csak ugye az ő esetükben nem érzékeljük pontosan, hogy ők mennyi vizet tudnak fölvenni, míg egy ember esetében ez mérhető, mert tudja azt, hogy mennyi volt egy liter vizet. De hát, hogyha valaki kiáll a nyári melegben a kánikulába, és folyamatosan iszik, akkor azért úgy viszonylag jól tűri a napot, mert ugye megvan folyamatosan az utánpótlás, de ha nem iszik, megvonják tőle ezt a vizet, akkor jönnek a kiszáradásnak a tünetei. Hát ugyanezt látjuk a fák esetében is, kiszáradási tüneteket látjuk, azt tudja csinálni a fa, hogy akkor nem nyom fel annyi vizet a külső koronába, hanem hagyja elszáradni a koronának a felső részét, és megpróbálja lentebbi ágakkal megoldani a létfenntartását. És akkor ez így fokozatosan elindul. De ahogy ő elengedi a felső korona részét, azt már meg tudják támadni bizonyos kórokozók, ezeket gyengültségi kórokozóknak hívjuk, és akkor így egy kárláncolat el tud indulni a fában. És hát vannak még olyan fajok is, ugye, amikre nincsenek fölkészülve a hazai fáink, mint ahogy mindenki ismeri most már ezt a délről bevándorolt szúnyogot, ugyanígy a fák esetében is jönnek a délről, melegebb éghajlatról érkező betegségek, ezek jönnek északra, tehát követik a klímaváltozást ugyanúgy ők is.
Az észak-amerikai szúfaj, az veszélyezteti Magyarországnak a fáit, ugye ott az Egyesült Államok és Kanada nyugati részén 30 millió hektáron pusztított el fenyőerdőket.
Nem, a Magyarországnak a fenyőfáit elsősorban az aszály veszélyezteti. Nyilván, amikor az aszály miatt a fenyvesenyek elkezdenek száradni, akkor a szú az megtámadja és felteszi a pontot az íre, de ugye vízhiány az, ami Magyarországon a fenyőket elsősorban elkezdi pusztítani. Itt ugye a magyarországi fenyvesekről azt tudni kell, hogy ezek telepített fenyvesek, amikor Trianonkor elcsatolták az országnak a nagy részét, akkor a erdőknek sokkal nagyobb részét csatolták el, és az akkori kollégák ugye országfásítási program keretében igyekeztek megoldani a fenyő szükségletét az országnak, mert hát ugye az épületfánkat az gyakorlatilag elcsatolták egy az egyben a Kárpátoknak, az Alpoknak a lecsatolásával. Úgyhogy úgy tudták megoldani, hogy ahol ideálisnak látták, oda ültettek fenyőt. Ezeket nem is ilyen hosszú vágásciklussal tervezték, mint ami végül tett belőle, de hát ezeket most nagyon a klímaváltozás az nagyon nagy mértékben pusztítja. Ezért látható az is, hogy a mecseken mondjuk tűnnek el a fenyvesek, de szerte mondjuk a mecsek erdőterületén is több 10 000 köbméter fenyő aszálykárunk van.
A luc fenyő a legveszélyeztetettebb? Arra azt mondják, hogy eltűnhet Magyarországról.
Igazából az összes fenyő veszélyeztetett.
Olyan mértékű pusztulás, mint ami a 2000-es évek első felében volt a zalamegyei bükkösök tömeges pusztulása, volt azóta?
Hát most sajnos a mecsekben detektáltunk egy nagy területű aszálykárt a bükkös állományainkban, úgyhogy abban is sajnos elindult az aszálynak a kártétele. Egy olyan érdekességet tudok mondani, hogy a 2014-ben volt egy Lighting Forest kutatás, ahol nyugat-európai kollégák vizsgálták a bükknek a száradását a Balkán régiójában. Ez azt jelentette, hogy elindultak az Olimposz-hegységről, ahol akkor számolták fel 2014-ben az utolsó bükkállományokat neki száradtak, és jöttek végig a Balkánon, és figyelték, hogy hol milyen mértékű ez a bükk száradás. És még itt a horvát papukban is detektáltak 2014-ben már bükkaszálykát. A mecsek volt az első pont, ahol abban az időben ez még nem volt észlelhető. Hát 14 és 22 között eltelt időszak elég volt ahhoz, hogy a mecsekben is megjelenjen az aszálykár, és hát hogyha így változik tovább a klímánk, akkor ez várható, hogy ez nagyobb területeket fog érinteni, és hát terjed tovább az országnak az északi része irányába is.
Azt olvastam, hogy a fatermesztés szempontjai alapján a magyar erdőket klímájuk alapján 4 osztályba sorolják. Mi ez a 4 osztály?
Ugye a magyarországi növénytársulásoknak van egy ilyen klíma besorolása. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy mindenki egyszerűen megértse, hogy ha van egy hegy, ami elég magas ahhoz, hogy a legtetején már ne legyen semmi, akkor klímaövekre lehet osztani a hőmérséklet és csapadék páratartalmazás szerint ezt a hegyet. Hogy elindulunk lentről a síkról, ugye a síkon ott van a erdősztyep, vagy még ugye a fátlan csivatag, és akkor úgy, ahogy megyünk a savanna erdősztyep felé, utána jönnek az ilyen Magyarországon már ilyen cseres állományoknak nevezett klímaövek, azt követi a cseres tölgyesek, tölgyesek, gyertyános tölgyesek, hükkösök, és akkor hát ami Magyarországról már hiányzik, ugye a fenyveseknek a régiója, és akkor alhavasi cserjések, és utána már a kopár egytető van. Ezek a klímaövek. Most ez Magyarországon, ez nagyon változatos. Ugye a síkvidéken ott viszonylag egyenlítetten elmondhatjuk, hogy ez a cseres-völgyes klíma, ami sík- és dombvidéken Magyarországon jellemző, és akkor ebbe a hegyvidékeinknek a bükkös klímái kapcsolódnak be. Ezek már nem a normál klíma övek szerinti elhelyezkedésben, hanem ahol ki tudnak alakulni zónán kívüli elhelyezkedések, tehát jellemzően északi oldalon, ahol völgy felé haladunk, ugye a völgyeknek van mindig egy hűvösebb, párásabb mikroklímája, ott tudnak kialakulni ezek a nedvesebb, idegebb klímaövek, ezeket extrazonális klímatársulásoknak hívjuk.
De ezek a klímazónák eltolódhatnak? Mert ugye a Dél-Alföldön mondják az elsivatagosodást, és ugye épp ezt mondják, hogy ugye például az erdősztyep az egyre inkább el fog sivatagosodni, tehát ez a klímazóna, ez eltolódhat? Vagy már javában zajlik a tolódása?
Hát most jelenleg ugye ezek az aszálykárok, amiket detektálunk és mérünk föl, ezek már mutatják magát az eltolódást. Mi maga az erdőgazdálkodásunk az úgy épül föl, hogy körzeti erdőterveket készítünk, van egy erre szakosodott állami hatóság, ezek az erdőtervezők, ők megtervezik 10 évenként minden erdőtervezési körzetnek, minden erdőrészletre vonatkozóan a következő 10 évben elvégezhető munkáit. Na most ezeknél a körzeti erdőtervezéseknél már ezeket a klímamódosulásokat, ezeket már beleépítjük a gazdálkodásunkba, illetve hát ezekbe a leírásokba, és hát a következő 10 év már ez szerint fog történni, hogy gyakorlatilag ez már megtörtént, ez a klímazóna eltolódás. Jelenlegi tudásunk szerint ez jellemzően még a határtermőhelyekre specializálódik, tehát ott detektálható nagyon könnyen, de hát tudjuk azt, hogy ez fokozódni fog, úgyhogy igyekszünk elébe menni a problémának, és úgy megtervezni az erdőket, hogy az már egy szárazabb klímának megfelelő állomány legyen.
Abban egyébként egyetértenek a kutatókkal, akik között konszenzus van arról, hogy a magyar középhegységek emblematikus fafaja, ugyanis mondta a bükk, az minden bizonnyal el fog tűnni Magyarországról a század végéig.
Hát minden esetre jelentős mértékben csökkenni fog az állománya. Vannak olyan helyeink, olyan szurdokok, akkor, hogyha nézzük ezeket a dolinákat, amik mondjuk az Abaligeti cseppkőbarlang fölött vannak, vagy olyan meredek északi oldalaink, mint a Jakab-hegynek az északi oldala. Ezeken a helyeken, ezeken lesznek olyan mikroklimatikus környezetek, ahol meg fog maradni a bükk. Ismerjük a jégkorszak az ilyen refúgiumainak a dolgaiból, hogy hogyan tudnak megmaradni bizonyos zárványterületen, olyan mikroklimatikus környezetben fajok, növények, amik egyébként klíma szerint ott nem lennének megtalálhatóak. Úgyhogy valamennyi fog maradni természetesen, de nagy állomány szinten az várható, hogy el fog tűnni a bükk az állomány.
Tehát magyarán akkor önöknek, erdészeknek, ha nézem, akkor a legnagyobb és legfontosabb kihívás annak az eldöntése, hogy milyen fafajokat helyezzenek előtérbe az eddigiek helyett. Ez a folyamat már elindult, tehát ezen önök gondolom javában dolgoznak.
Igen, mert most a bükről beszéltünk, hogy az ugye egy el fog tűnni a hazánkból, de ugye az összes faj esetében fennáll ez a kérdés, hogy vajon ez hogyan fog átalakulni, és mekkora lesz ez az eltolódás. Nekünk folyamatosan azon kell dolgoznunk most a jelen környezetünkben, a jelen helyzetünkben, hogy minden fafaj tolódni fog egy klímaövet. Tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy a bükk eltűnik, akkor a bükk helyére jön a kocsánytalan tölgy, de a kocsánytalan tölgy eddig lentebbi szárazabb térszíneken volt, akkor a kocsánytalan tölgy helyére jön a cser. A cser is eddig szárazabb, tehát akkor a cser fafaj helyére is kell találnunk valamit, ami át tudja venni az ő helyét. Most ezt 2 vagy 3 irányból tudjuk ezt a változást mi segíteni, és ezen igyekszünk dolgozni. Az egyik a természetes erdőfelújításnak a szorgalmazása, ezt a mecseken igyekszünk minden nagyobb területen így kezelni az erdőket, mert ugye, hogyha megjelenik egy adott fának egy magtermése, és ez lehullik a földre, akkor ott egy viszonylag nagy számú csemete fog gyökeret ereszteni, és abból tud szelektálódni, a természet szelektálja, hogy melyik milyen szárazságtűrő csemete, és akkor azok tudnak tovább nőni, amelyiknek jobb a szárazságtűrése. Azt tudni kell, a fákról sokkal nagyobb génkészlettel rendelkeznek, mint az ember, tehát egy viszonylag nagy segítség tud lenni nekünk a természetes szelekció. A másik lehetőségünk az az, hogy megpróbáljuk detektálni azokat a szárazságtűrő hazai fajokat, erre is van kutatásunk, és vannak olyan maggyűjtéseink, amik kifejezetten a Pécs felőli oldaláról a mecseknek, tehát a déli oldalról gyűjtött magok, és ezeket külön faegyedeként megjelölt fákról gyűjtött magok, ezeket visszük át az északi oldalra olyan termőhelyekre, ahol kettős célt tudnak ellátni, egyrészt bekerülnek a saját jövőbeni helyükre, másrészt, hogyha megnőnek és elkezdenek porozni, mert ugye ezek szélbeporzású fák a tölgyek, akkor a szélbeporzás által végig tudják porozni a mecseket, mert hogy a jellemző szélirány az észak-nyugati északi mecsek esetében. És akkor a harmadik lehetőségünk pedig, hogy elkezdünk olyan fajokat keresni, vagy olyan fajegyedeket, amik nem itthon találhatók, hanem azon a klímaövön, ami majd várhatóan nálunk lesz 50-100 év múlva, és akkor így érkezünk meg a törökországi kapcsolathoz, hogy ott, ahol mi most sikeresen tudtunk gyűjteni cser és magyar tölgymakkot, ott várhatóan a hazánk klímája az ottani klímára fog megérkezni ez az 50-100 év múlva terjedő időszakban, és akkor az onnan gyűjtött és itthon telepített szaporítóanyagból már egy klímarezisztens, vagy hát egy klímához alkalmazkodott erdőállomány tudunk létrehozni.
Tehát magyarán akkor, mivel az az előrejelzés, hogy Törökország klímája lesz a miénk, onnan hoztak 2 tonna Törökországból származó tölgymakkot, és akkor ezt az egész ország területén az erdészetek között szétszórják, és akkor megkezdődik az ültetés.
Igen, most ezek kísérleti erdők lesznek, ugye minden fajt, hogyha megpróbálunk állomány szinten áthozni, akkor azt először kísérletekbe tudjuk beletenni. És akkor, hogyha jól működnek ezek a kísérletek, ugye itt nagy kockázati tényező van abban is, hogy ne hurcoljunk be új rovarfajokat, új betegségeket, tehát ezeket mind figyelni kell, szűrni kell, és akkor az ország több pontján több erdőgazdaság számára jutott ilyen szaporítóanyag, ezek elkerülnek csemetekertekbe, ahol csemetét nevelnek belőle, és kiültetésre kerül, vagy kivetésre kerül az erdőre. És akkor tudjuk nézni ezeknek a növekedését is, hogy milyen életképesek ezek a csemeték a hazai körülmények között. Ugye ezt az egészet azért az is nehezíti, hogy nagy a távolság a két ország között, illetve hát a tölgyfajoknak a termés ciklusát is ismerni kell, hogy kocsánytalan tölgy esetében a jó magtermésre azt mondják, hogy nagyságrendileg olyan 8-10 évente van bő magtermés, hát ez szerte a világon így van, úgyhogy ahhoz, hogy onnan tényleg nagy mennyiségű szaporítóanyagot tudjunk behozni, ahhoz ott is az kell, hogy éppen legyen egy jó magtervőjét.
Kocsánytalan és cser tölgyet olvastam, hogy annak a makját hozták, de hogy mellette van a neve ellenére alig elterjedt magyar tölgy makja is, ami hazánkban is őshonos.
Igen, az az igazság, hogy ez a 3 papaj, amit szerettünk volna behozni, de ahogy mondtam, hogy a terméstől függ az, hogy mit tudunk éppen behozni, sajnos kocsánytalan tölgyből nem volt megfelelő mennyiségű termés Törökországban, hogy kocsánytalan tölgyből nem tudtunk behozni makkot, viszont magyar tölgyből és cserből tudtunk, úgyhogy ez a 2 fog kerülni a kísérletünkbe. Ugye a magyar tölgyről azt kell tudni, hogy az elsősorban a balkáni régióban elterjedt fafaj. Hazánkban egyébként a neve ellenére nem írják le őshonos fafajnak, úgyhogy itt még az erdőtörvényünknek van egy korlátozó tényezője, hogy meg van szabva, hogy milyen állományokba milyen fafajt lehet ültetni, és idegen honos fajoknak a telepítése állomány szinten az egy külön nehézség a mi gazdálkodásunkban, ami egyébként egy helyes gondolat, hogy elsősorban a hazai szaporítóanyagból az itt adaptálódott fákkal újítsuk fel az erdőállományainkat, csak hát a klímaváltozással kapcsolatban ez most egy nehézséget ró a szakemberekre. Azt majd meglátjuk, hogy a jogalkotóval hogyan tudjuk ezt szakmaszinten leszabályozni, hogy milyen szaporítóanyagot, milyen fajokat lehessen és lehet majd a jövőben itthon alkalmazni ahhoz, hogy valóságban fel tudjunk készülni a klímaváltozásra.
Ha már Törökországot nézzük és a török klímát, van még ott olyan fafaj, aminek érdemes lenne a termését behozni és ugyanígy kísérletezni vele? Gondolkoznak ilyenbe? Vagy mondjuk más országnak a fafajait nézzük?
Hát most konkrét fafajt nem igazán tudok mondani. A török magyaróval kapcsolatban vannak egyébként próbálkozásaink, de olyan állományalkotó fafajt, ami mondjuk itt kocsánytalan tölgyet tudná helyettesíteni, vagy a csertölgyet, ilyen fafaj jelenleg még nincs a látókörünkben. Azt tudni kell, hogy nagyon sok kutatói tanulmányút és szakmai tanulmányút irányul most arra, hogy kifejezetten ezeket a fajokat keressük és mérjük föl, hogy mi az, ami állomány szinten nekünk potenciálisan szóba jöhet.
Magyarország területének egyébként jelenleg hány százalékát borítják erdők?
Nagyságrendileg olyan 22%-a erdősült az országnak.
De ez azért jóval alacsonyabb az EU átlagnál, mert ott azt hiszem 40% fölött van.
Igen, csak mondjuk az EU átlaghoz képest, hogyha megnézzük hazánknak a domborzati viszonyait, hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk Trianon esetében honnan indultunk, tehát a 10,5%-ról eljutottunk oda, hogy 22% az szerintem egy szép teljesítmény. Magyarországon nem csökken az erdőállomány a híresztelések ellenére, ugye ez a 22% ez nagyjából stagnál, minimálisan tud növekedni, de lényegében felhasználtunk minden olyan zöld területet, ami erdősítésre alkalmas. Hogyha továbbiakat akarnánk felhasználni, akkor már az azzal járna, hogy mezőgazdasági vagy jelenleg lakosság által használt területeket kellene felhasználni, nevezetesen a településeket, városokat. Tehát gyakorlatilag elértük azt a határt, ahol pár százalék hiány, ahol tetőzik Magyarországnak az erdősíthetősége. Ugye itt a Kárpátoknak a hiánya az ebből a szempontból érződik, mert ott ugye nincsen mezőgazdaság, tehát ott tud erdő lenni, akkor sokkal nagyobb lenne Magyarországnak az erdősültsége is. Hogyha megnézzük Ausztriát, hát ott nyilván a hegyeknek a mezőgazdasági hasznosítása az nem lehetséges, tehát erdővel tudják hasznosítani.
Mi a helyzet az invazív fafajokkal? Mert azok elég agresszíven és gyorsan tudnak terjeszkedni. És ugye azért harcolnak ellenük, mert hogy nincsenek természetes ellenségeik.
Hát az invazív fafajok az egy külön problémakör.
Azért kérdezek rá, mert ugye nem elég, hogy önöknek meg kell küzdeni a klímaváltozás hatásaival, hanem ugye itt vannak az invazív fafajok is, amelyek kiszoríthatják egyrészt az őshonos növényeket, felboríthatják az ökoszisztémát, tehát hogy igen, nagy gondokat tudnak okozni.
Igen, ketté kell választani az invazív fafajainkat is, mert hogyha mondjuk nézzük az akácot, ugye az is egy idegenhonos, és egyébként egy invazívan terjedni képes fáról van szó, de mégis egy nagyon hasznos fa, hogyha megnézzük az alföldfásítási dolgait. Magyarországon 450 ezer hektár akácos van, tehát nem elhanyagolható a mennyisége. Tehát az akác nagyon jó tűzifa, gyorsan nő, tehát egy hasznos fafaj az akác. És egyébként a kezelésére van egy bevált technológia, amivel kordában tudjuk tartani. Most ehhez képest mondjuk, hogyha nézzük a bálványfát, aminek a bármi nemű hasznosítása az még nem megoldott, és olyan ütemben tud terjedni, hogy szinte lehetetlen vele felvenni a harcot, akkor a kettő probléma különül egymástól. De jelentős területek vannak, ahol bevándorolnak ezek a, most jelen esetben egyébként a bálványfa, ami mondjuk így a mecsekerdő esetében releváns, de hát a többi erdőgazdaság az biztos, hogy tudná mondani a zöldjukart, és akkor még lehetne sorolni sok invazív fajt, lágyszárúakat is, amik itt nehezítik a gazdálkodást. Ezek ellen igyekszünk tenni, de hát ugye szűkösek a források, és hihetetlen mennyiségű pénzt el lehet költeni ezeknek az írtására.
Nagyon sok cikk szólt arról, és nagyon sok szakember is mondta azt, hogy egyre inkább mediterrán, tehát déli típusú lesz Magyarországnak az éghajlata. De ezt kertészmérnökök már hangsúlyozták, illetve a mezőgazdaságban dolgozó szakemberek is, hogy attól azért nem kell tartani, mert hogy ilyen témájú cikkek is megjelentek, hogy hamarosan majd eddig nem termő déli fajok hirtelen meg fognak jelenni Magyarországon. Ugye erre vonatkozólag már vannak évek óta kísérletek, ugye ezt láthatjuk a kertészetekben is, hogy a leandert kihagyják, meg a fügétől kezdve a datojáig mi mindennek a termesztésébe kezdtek bele. Magyarok természetesen ugye sok függ attól, hogy az ország melyik részén próbálkoznak mindezzel. De tegyük itt is tisztába a fejeket, hogy azért az nem lesz itt Magyarországon, hogy akkor hirtelen megjelennek a déli fajok, és akkor majd itt a mediterrán éghajlatra jellemző olajfák és stb. Fog majd itt virágozni. Tehát azért azt gondolom nagyon sok idő, ha egyáltalán ez eljön.
Hát igen, hogyha ez egyáltalán eljön, akkor se a nagyon közeli jövőben. Én azt gondolom, hogy a mostanihoz hasonló erdőszerkezet azért viszonylag sokáig még fent tud lenni hazánk területén. Úgyhogy emberi léptéken mindenképpen érezhető lesz a változás, de ez nem jelenti azt, hogy 10 év múlva a mecseken már csak olajfákat fogunk látni. Úgyhogy
hát igen, mert azért Magyarországon van még tél, tehát olyan értelme van tél, hogy azért az országnak vannak olyan pontjai, ahol azért van hótakaró, meg van rendes mínusz. Az más kérdés, hogy a Dél-Alföldön majdnem, hogy tavaszi időjárás van, és duzzadnak a rügyektől a fák, meg van, ahol a gesztenyefa már a leveleit hozta, de hát azért ez nem egy általános jellemző az egész országra.
Hát igen, nem tudjuk pontosan, hogy a klímaváltozás az miket fog hozni, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy egy olyan szintű állománycsere, ami mondjuk egy ilyen déli termő fajnak a nagy területű elterjedését jelenteni, azért az hatalmas munka, tehát hogy egy ilyen munkába azért úgy nem vágja bele önként az ember a fejszéjét, úgyhogy ettől én azért gondolom, hogy nem kell tartani, hogy ez a változás ez nagyon gyorsan bekövetkezne. Itt egy nagyon fokozatos átalakulásra kell számítani, és azért, amit mondtam az elején, hogy elsősorban a hazai anyagokra tudunk támaszkodni, mert azok itthon vannak.